Köszönjük az emlékezés ünnepét, amikor arról emlékezünk meg, hogy egy ilyen napon elmentél azért, hogy helyet készíts a tieidnek, hogy ahol te vagy, a tieidet magadhoz vegyed. Köszönjük ezt az élő hitet, amit belénk plantáltál. Köszönjük, hogy még adtad ezt a lehetőséget, hogy imádhatunk téged mindezért, amit tettél értünk. Könyörgünk, Urunk, hogy ezen a délutánon is a te szent lelked által jelenj meg köztünk. Szólj hozzánk, biztats és bátoríts, hogy ezen az úton, ameddig kell járnunk, tudjuk hűségesen járni útunkat, hogy egykorban nálad lehessünk az örökké valóságban. Segíts erre mindannyiunkat. Amen.
Amen.
Könyvének 5. részéből fogunk igéket olvasni, a 29-től 32-ig terjedő ige szakaszból. Felelvén pedig Péter és az apostolok mondának, Istennek kell inkább engedni, hogy nem az embereknek. A mi atyáinknak Istene feltámasztotta Jézust, kit ti fára függesztve megölétek. Ezt az Isten fejedelemmé és megtartóvá emelte jobbjával, hogy adjon az Izraelnek bűnbánatot és bűnöknek bocsánatát. És mi vagyunk néki bizonságai ezen beszédek felől, és a Szentlélek is, kit Isten adott azoknak, akik néki engednek. Amen. Köszöntünk szeretettel mindenkit Isten házába ezen ünnepi alkalommal. Mennybe menetel napja, vagy ahogy mondják ugye az emberek áldozó csütörtök napján, együtt lehetünk a Jóisten házába. Az Úr Jézus a mennybe ment, és ott vár bennünket. Töltsön be az Úr bennünket most örömmel, odaadással, és szólítson meg bennünket, hogy neki tudjunk engedelmeskedni.
Az énekkar bíztatott bennünket, hogy nincs mások, még egy kis könnyezés, egy kis szenvedés, az még van. Az még lesz, az még jön, de majd ott állunk az Úr színe előtt, és örökké áldjuk őt, a megmentőt. Remélem, hogy mindannyian tudjuk, hogy mit ünneplünk, mert fájdalommal töltött el, néztem egy adást a televízióba, és a riporter most Moldvába vagy Olténiába volt, nem tudom megmondani pontosan, csak a riporter kérdezte, hogy mit ünneplünk húsvétkor. És mit gondolok a testvérek, hogy a nagy többsége meg tudta mondani? Nem. Hát azt mondják, hogy festünk piros tojást, levágjuk a bárányt, eszünk, iszunk. Ez a húsvét. De ugyanez a helyzet a karácsonnyal is. Ezt mondták a karácsonyra is. Mit ünneplünk karácsonykor? Nem tudták megmondani az emberek, hogy mit ünneplünk. Szomorú. Templomjáró emberek, akik annyira ragaszkodnak a vallásukhoz, és ott ülnek, mert nagyon vallásosak, és annyit nem tudnak, hogy mit, miért ünnepelünk. Remélem, hogy köztünk ilyen azért nincs. Tudjuk mindnyájan azt, hogy mi az lényege ennek a mai ünnepnek is. Hát ennek a mai ünnepnek a lényege az, hogy Jézus az öveit felkészíti, és azt mondja, menjetek fel a hegyre, majd ott beszélgetek veletek, és lássuk csak, mit mond erről Máté. A 11 tanítvány pedig elmének Galileába, a hegyre, ahová Jézus rendelte őket. És mikor meglátják őt, leborulának előtte, némelyek pedig kételkedének. És hozzájuk menvén Jézus szól a nékik mondván, nékem adatot minden hatalom, menjen is földön. Elmenvén azért tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az atyának, a fiúnak és a Szentléleknek nevében. Tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsolok néktek, és imé én ti veletek vagyok a világ végezetéig. Amen. Jézus Krisztus, amikor búcsúzott el tanítványaitól, gondja volt arra, hogy megmondja, ez legyen az utolsó szava hozzájuk, hogy imé én ti veletek vagyok a világ végezetéig. Nem hagylak el benneteket. Ott vagyok mellettetek. A könnyezésben, a szenvedésben, a fájdalomban, ott vagyok mellettetek, csak nézzetek rám, de ti menjetek el. Ha az enyém vagytok, ha az én tanítványaim vagytok, menjetek el, és tegyetek tanítványokká minden népeket. Tehát nem hallgathatok. El kell mondjam azt, amit ezek a tanítványok is elmondtak. Hogy találkozásuk volt az Úr Jézus Krisztussal. Ők elmondhatták azt, hogy vele jártak egy ideig. Látták az ő csodatételeit. Megismerték őt valóban úgy, ahogy van, ahogy volt. De ugyanezt mondhatjuk el mi is, ha testi szemeinkkel nem láttuk, de lelki szemeinkkel igen. És éreztük és meggyőződtünk azt, hogy ő a mi királyunk. És ott van velünk a mindennapokban, a kísértésekben, a problémákban. És amikor megy el Jézus, azt mondja, én ti veletek vagyok, ne féljetek. Ez a drága biztatás. Ne félj! Ott vagyok melletted. Nem kell egyedül járnod az élet rögös útját. Nem kell egyedül légy, amikor bizonyságot teszel, mert ott vagyok melletted. Megerősítelek. Szádba adom a szót, és mégis sokszor talán nem olyanok vagyunk, mint Péter is. Hogy visszahúzódunk még, amikor ránk mutatnak, hogy te is közülük való vagy. És én nem. Én nem ismerem őt. De amikor aztán a feltámadás után találkozik újra Jézussal, és Jézus betölti az ő szent lelkével, elküldte, és vett erőt, akkor Péter is nem tudott hallgatni tovább. Neki mondani kellett. Ha élete árán is. De mindazt, amit látott, amit hallott, amit megtapasztalt, azt el kellett mondja. Ezt várja Jézus tőlem, és tőled. Mindazt, amit átéltél Jézussal, mondd el. Van egy drága kis költemény, amit szoktak néha mondani. Mondd el, ha nem is kérdezik, hogy találkozásod volt vele. Ha nem is kérdezik. Csak sokszor, amikor kérdezik, akkor is nagyon dióhéjba igyekszek elmondani. És Jézust azt várja, hogy ne szégyeljem őt. Mert aki szégyel engem az emberek előtt megvallani, azt én is fogom szégyelni az én mennyei atyám előtt. Legyen egy ilyen új elhatározás bennünk. Igen. Jézus, ha te elmentél és helyet készítettél nekem, és ha ez volt a kérésed, hogy tegyek bizonyságot rólad, én vállalom. És olyan szép volna az életünk, ha oda tennünk igazán az ő oltárára a szívünket, az életünket. És amit Jézus akar velünk, amit akar a mi életünkből kihozni, formálni bennünket, legyünk engedelmesek neki. Most újra az énekkar szolgálatot kérjük, és aztán majd, akit a lélek indít, kérünk egy szolgálatot.
Zúgjon már a vihar, tenger árja, töltsön el utad ott télen, kis hajó boldogság néke várja, ha a menny partja hív, jöjj velem.
Egy korong majd ott fel, egy korong majd ott fel,
az Úr Jézus a király, és hadvezér is, és nagy hadserege van, és az ő harcol, és az ő harcát győzelemre viszi, és ennek a győztesnek az oldalán vagyunk mi is. Elmondok a testvéreknek egy történetet, amit a rádióban hallottam, amit Romániában történt. Egy szekuritátés tisztnek a megtéréséről van szó. Arról volt szó, hogy ennek a szekuritátés tiszt ez egy börtönőr volt, ahol a politikai foglyokat őrizte, és minden alkalommal megkorbácsolta és kínoszta a rabokat, a politikai rabokat. És egy alkalommal ez egyik testvérnő megjelent nála, mert volt egy béna kislánya, aki nem tudott kikelni az ágyból, és az orvosok nem tudták megkezelni. És azt eljött a szekuritát és tüsszöz, mert azt az üzenetet kapta az úrtól, hogy jöjjön, és mondja meg neki, hogy imádkozott, és imádkoznak érte testvérek a gyerekeért, hogy meggyógyuljon. És a szekuritát és tiszt felemelt a korbácsát, azt mondja, lássuk, hogy kinek az Isten erősebb, az én Istenem, vagy a te Istened. És rá akart sújtani erre az asszonyra. És amikor akart volna sújtani, megmeredt a keze, nem tudott csinálni semmit, összeesett. És tovább imádkoztak érte, és a testvérek, és egy alkalommal azt vette észre, hogy a kislánya meggyógyult, felkelt, járt, és nem tudta elképzelni, azt mondja, hogy hogy létezik ez? És elhívta a blogba az orvost, aki ott volt, és mutatta a kislányt, hogy na nézze meg, ez a béna a gyerek, az én gyerekem, hát nem létezik. Hát ez az, azt mondja, igen. Meg akarom magának mondani őszintén, hogy én, mint orvos, mikor mielőtt műtöttem egy beteget, imádkoztam Istenhez, hogy sikerüljön a műtét. És sikerült. És nem csak a gyerek gyógyult meg, hanem ez a szekuritát és tiszt is. Persze, hogy utána kidobták a munkájából, és még száműzték is egy ideig, de visszakerült, és nagy prédikátor lett, és soknak hirdett a igét itt Romániában, és sokan megtértek általa, lelkipásztor lett belőle. Isten ilyen nagy csodákat tud ma is tenni. Aki hisz Isten elé, az hinnie kell, hogy ő létezik, és megjutalmaz azokat, akik őt keresik. Ez a feltámadott Úr Jézus, és aki megjelent, és imádkozik életünk, és életünk is imádkozik, és nagy csodát tud tenni ma is, hogyha hiszünk benne. Adja az Úr, hogy ezt elfogadjuk. Amen.
Ez a felszólítás nekem szól, hogy aki találkozott az Úr Jézussal, az bizonyságot tegyen róla. Régóta készültem már, úgy gondoltam, hogy eljön az a pillanat, amikor én is megtehetem ezt. Hát nem a mai napra gondoltam, de úgy érzem, hogy az Úr most akarta, hogy elmondjam, hogy én hogyan találkoztam vele. Többen már ismernek, édestova 2 éve ide járok, úgyhogy már nem vagyok annyira idegen mások előtt sem. Szűcs Katalin vagyok, ha valaki nem tudná. Hát 40 évig éltem bűnben. 2 éve ismerem már az Urat. Sokáig hordoztam a terhet, a 10 parancsolat, minden parancsolatát megszegtem, ami létezett. És egy alkalom, kicsit remeg a hangom, nézzék el nekem ezt a testvérek. Eljött az az alkalom, amikor az Úr rám nehezítette a terhemet, amikor nem láttam semmi kiutat a bűneimből, egészségügyi, munkahelyi, minden rám nehezedett, és mikor úgy éreztem, hogy ebből már nincs kiút, akkor valahogy egy reménysugár az Úr Jézus Krisztus. Talán életemben először rogytam térdre, és azt mondtam, Uram, innen nincs menekülés. Ha létezel, hallgass meg és segíts nekem. Minden összefolyt előttem. Úgy éreztem, hogy egy lépést választ el attól, hogy vége legyen az életemnek, ha valaki nem segít. És csak az Úr Jézusra tudtam gondolni. Úgy kiáltottam hozzá, mint utolsó szalmaszálhoz. És aztán ő meghallgatott, de valahogy nem éreztem szabadnak magam. Néha a fürdőszobába ültem, szószoros értelmében a hajamat téptem, és azt mondtam, Uram, még mindig nem érzem, hogy ebből van kiút, ebből az állapotból. Szörnyű bűn követtem el ellened, nem tudom, ha meg lehet ezt bocsájtani. Így gyötrődtem több napokon keresztül, mindaddig, amíg egy napon beszéltem az egyik testvérnővel, és azt mondtam, nem látok kiutat, hova menjek, kihez forduljak. Tudom, hogy létezik az Úr Jézus, mert könnyebbnek érzem magam, de mégis nem vagyok szabad. És azt mondta, majd én elviszlek valahova, ahol megérted azt, hogy kire van szükséged. És eljöttem ide a gyülekezetbe, akkor este az ige hirdetés a tékozló fiú esetéről szólt. Nem láttam senkit, nem értettem semmit, csak annyit, hogy hazajöttem. Mint hogyha senki nem lett volna a terembe, csak én. Éreztem, hogy igen, Uram, itthon vagyok. Éreztem azt a megkönnyebbülést, hogy az Úr meghallgatta imáimat, hogy igen, most már van remény. És igazán úgy történt, hogy munkahelyünk lett. Én is kezdtem reménykedni abba, hogy most már az én bűneimet is az Úr eltörölte, és hogyha igazán kitartó leszek, és igazán követni fogom őtet, akkor jobban is meg fogom ismerni. De még voltak napok, amikor gyötrődtem. Hazamentem, és sírva elmondtam a férjemnek, hogy most már nem lesz gond, mert az Úr Jézus azt mondta, ne féljünk, csak benne bízzunk, mert neki gondja van a gyermekeire. Ő is könnyes szemmel hallgatott, talán abban a pillanatban őtet is meghatotta, amin keresztül mentem, mert ő látta a lelki állapotomat, és mondtam, hogy ide a gyülekezetbe fogok jönni, és azt mondta, menjél, ha ott érzed jól magad. Azóta többször voltak összetöretéseim, amikor a sátán kísértett a múltbeli bűnökkel, de mindig adott az Úr Jézus olyan testvéreket, akik mindig akkor szólítottak meg, akkor hívtak fel, amikor látták, hogy nehézségeim vannak. És köszönöm az Úr Jézusnak, hogy mellém állította 2 gyermekemet, mert látta, hogy én mindig meggyengülök, és nekem szükségem van ilyen támaszokra is. Elkezdtem járni a gyülekezetbe, mikor legelőször, szóval másodjára, amikor jöttem, amikor éreztem, hogy ide kell jönnöm, akkor megállottam az ajtóba egyedül, és nem tudom, egy testvér azt kérdezte, hogy keres valakit, és mondtam, igen, de úgy érzem, megtaláltam. Hát én úgy érzem, megtaláltam az Úr Jézus Krisztust, mert azóta ő hordoz bennünket kegyelmébe, és nap mint nap megmutatja, hogy igenis, még mindig vannak csodák, csak ne menjünk el mellette. Ő engem felsegített, és azóta nap mint nap dicsőítem érte, és áldom érte a munkahelyemen is. Néha mások néznek rám, hogy megbolondultam, mi történt velem, de mikor látják, hogy mennyi örömöm van, és milyen odaadóan tudom imádni az Urat, és a munkahelyemen is, amilyen kedvel dolgozok, és mindig azt mondom, hogy az Úrtól kapom rá az erőt. Így ők is felnéznek rám, és aztán néha megkérdezik, na mi volt? Ugye mész a gyülekezetbe, mondom, igen, mert az én helyem ott van. Úgyhogy talán ez az áldozó csütörtök azért ez a nap, amikor én ide kiállottam, hogy elmondhassam, igenis én értem az Úr Jézus, nagy áldozatot hozott. És mind a mai napig még mindig hordoz, és még mindig nagy áldozatot kell hozzon értem, mert még nem vagyok teljesen szabad, még mindig vannak bűneim, amikor úgy érzem, hogy még tovább kell könyörögjek azért, hogy feloldozzon, de remélem, hogy mindez sikerül, és kérem a testvérek imáját, ha néha megemlékeznének rólunk, akkor tegyék azt, hogy kitartsunk ezen az úton. Köszönöm szépen, ámen.
Köszönjük szépen a bizonságtevést. Örülünk neki, hogy elmondta a testvérnő ezt, már úgy, ahogy hallottuk, már rég készült, és bíztatjuk őt, kedves lányokat is, hogy kövessék hűségesen az Úr Jézust, és most biztatnák mindenkit arra, hogy imádkozzunk ő érettük. Hogy az Úr tartsa meg őket, és erősítse meg ezen az úton, áldja meg őket és a családot teljes mértékben, hogy mindnyájan kövessék az Úr Jézust.
Vasárnap a Budapesten voltunk, és a cinkotai testvérek szeretettel üdvözlik a gyülekezetet. Ma délelőtt néhány ovis csoportban jártam, és a mennybe menetelről is beszélgettünk. És amellett, hogy nagyon sokan nem is tudták, és nem is tudják sem azt, hogy ünnepelünk, sem azt, hogy mit ünnepelünk. De elkezdtünk beszélgetni arról, hogy mit is jelent nekünk a mennybe menetel napja. Hogy mit jelent nekem az, hogy az Úr Jézus elment, de megígérte, hogy vissza fog jönni. És hogyan kell várjuk az Úr Jézust. És az egyik 5 éves kisfiú megjegyezte, hogy hát felöltözünk szépen. És akkor várjuk az Úr Jézust. És beszélgettünk arról, rendben van, felöltözünk szépen. És ha felöltözve szépen, csúnyán beszélünk, engedetlenkedünk, így lehet várni az Úr Jézust? És végül is oda lyukadtunk ki a beszélgetésben, hogy nem elég szépen felöltözni, hanem a lelkünket kell ünneplőbe öltöztetni. És nekem ezt jelenti a mennybe menetel napja, hogy az Úr Jézus nem csak elment, hanem vissza is fog jönni. És kicsit kapcsolódik nekem ez az ünnep az adventhez. Mert azt jelenti számomra, hogy Jézus vissza fog jönni, és én készen szeretnék lenni, várom őt. És Lázáriban is, Homokon is voltam kint ma délután, és lehet, hogy már ők nagyobbak, vagy régebb óta találkozunk velük, ők tudták, hogy mit ünnepelünk. De az imádságom az, hogy ne csak itt tudjuk, hogy mit ünnepelünk, ne csak az agyunkban legyenek sorba az ünnepek, és nagyon jól tudjuk, hogy mit ünnepelünk, és el tudjuk mondani, hanem a szívünkkel, a lelkünkben tudjunk ünnepelni, és valóban várjuk az Úr Jézust vissza. Amen.
Thank you. az éjszaka munkába voltam, és hajnal fele úgy és gondolkodtam, és imádkoztam, hogy adjon a Jóisten egy üzenetet a mai ünneppel kapcsolatban. És a Jeremiás síralmainak a harmadik részéből kaptam egy ige verset. A Jeremiás 3, 21, 22, 23. De ha újra meggondolom, reménykedni kezdek. Szeret az Úr, azért nincs még végünk, mert nem fogyott el irgalma. Minden reggel megújul, nagy a te hűséged. És az előző napokban is egy másik igeverset, szintén csak a Jeremiás könyvéből olvastam a 29. vers, 11. igevers, ami egy kedvenc igevers amúgy, mert csak én tudom, mi a tervem veletek, így szól az Úr, békességet és nem romlást tervezek, és reményteljes jövőt adok nektek. Mikor Jeremiás ezt a Jeremiás síralmait írta, egy egész szomorkás hangvételű könyv a Jeruzsálem bukása helyzete miatt, vagy akkori helyzete miatt szomorkodott, és gondolkodtam, hogy milyen érdekes, hogy helye van a Bibliában ennek a szakasznak is, ennek a könyvnek. És elmondja, kiönti a Jeremiás az Úr előtt a helyzetét, elmondja a problémáit, kilátástalanságáról beszél, és úgy éreztem, hogy helye van ez a mi életünkben is. Igenis, az Úr fontosnak találja, és értékeli azt, hogyha mi így kiöntjük a mi szívünket. És gondolkodtam, hogy mi is az üzenet ennek az igeversnek. Hát itt fordul meg a Jeremiás iralmainak a hangvétele. Azt mondja Jeremiás, hogy de ha újra meggondolom, reménykedni kezdek. Hát legyen ez, nekem az volt az üzenet ebből, hogy igenis, mire gondoljak, ha újra meggondolom? Mire kell gondolnom? Az Úrnak a csodás vezetésére, eddigi vezetésére, kezére, ami a sok gondviselésre, amit tapasztaltam eddigi életemben, ezt meg kell, újra és újra meg kell gondolni. Olyan könnyű, valahol olvastam azt, hogy nem az a baj, hogy nehezen tanulunk, hanem az, hogy könnyen felejtünk. És ne felejtsük el az Úr jó téteményeit az életünkben, amit tett. És talán Jeremiás is akkor megállt parancsolt, és azt mondja, de ha újra meggondolom, reménykedni kezdek. És milyen jó, hogy ahogy énekeltünk is, hogy bár vihardul, de valami nem sötétül el, fenn az égi jel. Mert áll még a kereszt, és nézhetünk fel Jézusra, és ez a reménység ünnepe lehet nekünk, hogy problémák lesznek, nehézségek lesznek. És a Jeremiás könyvében nem azt olvastuk, hogy reményteljes békességet és nem romlást tervezek, és reményteljes jelent adok neked, hanem jövőt. Reményteljes jövőt ad az Isten. Milyen jó, hogy mi a hívő embereknek ilyen reményteljes sem járhatunk a világban, munkahelyünkön, családunkban, és ezt a remény hangját vihetjük a reménytelen világban. Legyünk ilyen békekövetek, és ilyen reménységgel teli emberek. Amen.
Amen. Most Vékás Erzséket testvér szolgálatát hallgatjuk meg, és utána egy közös kart fogunk énekelni, jó?
A kérdés, hogy mit jelent nekem személyesen a mennybe menetel napja. Talán legrövidebben úgy fogalmazhatnám meg, hogy azt, hogy számomra is nyitva a menny. És ezt szeretném alázattal, mégis mély háladással megmentő Istenünk előtt és iránt elmondani, hogy ahogy az Úr Jézus a földre jött gyermekként, visszament, a mennyet megnyitotta, és nem csak megnyitotta, hanem a helyet is elkészítette nekünk. Olyan ismert ez a mondat, de mégis már hetekkel ezelőtt, ha a mennybe menetel napjára gondoltam, azt foglalkoztatott, hogy igen, a hely készen van. Jézus mindent megtett, hogy oda mehessek, de az én részem és az én tennivalóm is megvan, hogy hogy futom végig ezt az utat, hogyha földi sátorházom összeomlik hirtelen, vagy hosszabb ideig, hogy mikor nem tudom, hogy bevihessem. És ahogy olvassuk az apostolok cselekedeteiből, az első részből, amikor ezeket mondotta, az ő láttukra felemeltették, és felhő fogá előtt szemeik elől. És amint szemeiket az égre függesztették, mikor ő elment, íme két férfiú állott meg mellettük fehér ruhában. Váratlan volt az Úr Jézus elmenetele. És azt mondták, hogy Galilea beli férfiak, mit állotok nézve a mennybe? Ez a Jézus, aki felviteték tőletek a mennybe, aképpen jő el, amiképpen láttátok őt felmenni a mennybe. Váratlan lesz a visszajövetele is. Amikor ezeket az igéket olvasom, mindig egy ószövetségi kép jut eszembe, Illés és Elizeus proféta történetét ismerjük, hogy tüzes szekerek ragadták el Illést, Elizeus ott maradt, de az Illés palástja lehullott. Az Úr Jézus elment, de az ő megígért vigasztalót, a Szent Lelket elküldte, nem vagyok magamban, és nem vagyunk magunkban. És az utóbbi hetekben különösen azt foglalkoztatott, hogy vigyázzak a szívemre, hogy ne hordjak terhet magamban. Szombaton lesz két hete Magyar Remetén lehettem Isten kegyelméből egy kerületi nőkonferencián, ahol ez volt a témánk, fogadjátok be egymást, amint Krisztus is befogadott titeket. Róma beliekhez írt levél 15. rész 7. verse. És annak az igének a kapcsán is, ugye a Jóisten különösen nehezített rám dolgokat, és mutatott meg, hogy bármi történik körülöttem, ha bántanak, ha nem, ha úgy látom, hogy valaki valamit nem jól tett, a szívemre vigyázzak, hogy ne hordjak terhet, mert a teher nem fog a mennybe menni, én oda szeretnék menni. És úgy látom, hogy a Szentlélek Istennek különös vezetése és bölcsessége kell, hogy szeressem a bűnöst, de ne a bűnt, hogy vigyázzak arra, hogy úgy fussam meg a pályát, hogy a mennyország kapuja nyitva legyen előttem. Jézus mindent megtett, rajtam a rész. Hát ezt jelenti most, ma a mennybe menetel napja, hogy Isten kegyelméből tudhatom, hogyha életem véget ér, hová vagyok menendő, és szeretnék ebben a hitben, meggyőződésben erősödni. Kívánom ezt minden kedves jelenlevőnek, mert ez adhat a mi életünknek egy belső nyugalmat, békességet a próbatételek között is.
Kapok el csillagos, ragyogó
segítsen az Úr bennünket, hogy odaérjünk, és teljes meggyőződésünk legyen üdvösségünk felől, és ha ez még nincs így, akkor ezt ma az Úr erősítse meg mindnyájunknak az életében. Kérjük az énekkar szolgálatát, és majd utána pedig az ige hirdetés lesz. Ez az ünnepnap az Úrtól van, és emlékezünk az Úr Jézus Krisztus mennybe meneteléről. És ez benne volt Isten üdvtervében. Nem véletlenül történt ez. Az Úr Jézus nem menekült el erről a földről, hanem céltudatosan élt. És a mennybe menetel napjának az egyik jelentősége az, hogy mi megérthetjük azt, hogy érdemes élni ezen a földön. Érdemes élni. Egy beteljesedett élete lehet annak az embernek, aki hisz az Úr Jézusban. Nem csak véletlenül él, nem csak bolyongva, szomorúan él, hanem az Úr Jézus betölti az ő életét. Minden jóval, hogy hallottuk a bizonyságtevésben, bizonyságtevésekben is, hogy az ember tele lesz hittel és reménységgel. És az, hogy az Úr Jézus a mennybe ment, ez azt jelenti, hogy nem szomorkodott afelett, hogy jaj, mit hagyok én itt. Mint ahogy sokan szomorkodnak. Nem azért, hogy befejezik az életet, hanem azért, hogy nem tudják már élvezni az életet. És hogy itt hagyják a földi javakat, a kincseket, amiket gyűjtöttek, mert ők abban reménykedtek. De az Úr Jézus az, hogy ő mennybe ment, ez mutatja nekünk, hogy lehet igazán élni. Az Úr Jézus Krisztusi életet lehet élni. Meg a mennybe menetel azt is mutatja, testvéreim, hogy érdemes szolgálni Istennek itt ezen a földön. Mert az Úr Jézus Krisztus mennybe menetele egy csodálatos esemény volt. Nem úgy történt, mint más hívőnek a halála. Ez egy csoda volt. Az, ahogy az Úr Jézus a mennybe ment. Mert ő szolgált ezen a földön, mindent megtett, hogy Istennek engedelmeskedjen, és ahogy a mennybe ment, és ahogy fogadták ott, és ahogy felmagasztalta őt az Isten, ez ezt mondja nekünk, testvéreim, hogy itt érdemes szolgáló életet élni, mert a mennyben vár ránk a jutalom. Igen, ott vár a jutalom. Itt nem biztos, hogy kapunk mindenért jutalmat. De az Úr Jézus világossá teszi, hogy egy pohár víz, egy ilyen kicsi szolgálat nem veszíti el a jutalmát ott a mennyben. Úgyhogy ezzel a lelkülettel, ezzel a buzgósággal éljünk az Úrnak kedves életet. Ahogy említettem délelőtt is ezen a napon, ezen az ünnepen, az Úr Jézus Krisztus személye, nagysága, ereje látszik, lesz előttünk. És délelőtt, mint király és mint pap volt előttünk, ma délután, mint fejedelem és mint üdvözítő. Mind az ő személyéhez és munkájához kötődnek. Mi az Úr Jézus Krisztusban hiszünk, és őt követünk. Ezért, testvéreim, hadd mutatkozzon be az Úr Jézus. Igaz, a mennybe ment, de be tud mutatkozni nekünk, hogy ki ő valójában. És aztán pedig hadd mondjuk el, hogy mit tesz az Úr Jézus, és aztán azzal fogjuk befejezni, hogy vajon ezt a munkát elvégezte az Úr Jézust az én életemben? Elvégezhette az én életemben? Mert ő olyan munkát végez, ami az én életem számára való. Az Úr Jézus nem csak úgy a népekkel, nem csak a természettel csinál valamit, igen, a természetet fenntartja és igazgatja az univerzumot, de ő valamit akar tenni minden emberben, a te életedben és az én életemben is. Vajon elvégezhette-e ezt a munkát az én életemben, a te életedben? Tehát kicsoda az Úr Jézus? Négy dolgot mond el az ige az Úr Jézusról, hogy ki ő? Hát ő a megöletett bárány. Így mondja itt Péter, amikor prédikál és válaszol, a mi atyáinknak Istene feltámasztotta Jézust, akit ti fára függesztve megöltetek. Az Úr Jézus Krisztus, aki a mennybe ment, ő a megöletett bárány. Ő. Az Úr Jézus Krisztus ment oda a mennybe, de ő előbb felment a keresztre. És magára vette bűneinket. Ő a megöletett bárány. Az Isten választotja. Ő volt az, aki elvégezhette azt a munkát, amit senki nem tudott elvégezni. És ezért a kereszten, amikor elmondja, hogy elvégeztetett, ő pontot tesz a megváltás munkájára. Senki más nem tudta ezt elvégezni. Mert tökéletes ember kellett az legyen, hogy képviselje az embereket. De tökéletes Isten kellett legyen azért, hogy Isten el tudja fogadni az áldozatot. És kiengesztelődjön. A megváltás létrejöjjön. És ez az Úr Jézus Krisztus személyében lett lehetséges. Ezért mi imádjuk őt, a megöletett bárányt. És a mennybe menetel napján is, és állandóan mi a megfeszített Krisztust prédikáljuk. Mint aki megöletett. Lehet egyeseknek bolondság, másoknak botránkozás, egyesek azt mondják, régi mese ez, miért nem találunk ki valami újat, valami modernebbet. Mi az Úr Jézus Krisztust hirdetjük úgy, ahogy ő van. Nem akarjuk másítani, nem akarunk hozzátenni vagy elvenni. Az Úr Jézus Krisztus a megöletett bárány. A kereszten van, oda ment, hogy elvegye a mi bűneinket, és hogy megváltást végezzen. De nem csak megöletett bárány az Úr Jézus, hanem feltámadt hős is. Feltámadt hős is. Úgy olvastuk itt, olvastam az előbb is, hogy Isten feltámasztotta őt halálból. Isten feltámasztotta. Hát az Úr Jézus Krisztus nem maradt a kereszten, nem maradt a sírban sem, hanem az Úr Jézus Krisztus feltámadt. Feltámasztotta Isten. És az Úr Jézus Krisztus feltámadásának bizonyítékaként megjelent nagyon sokaknak. Azért, hogy higgyenek. Azért, hogy lássák őt. Azért, hogy beszéljen velük. Azért, hogy ajándékokat osztogasson. Testvéreim, nem egy megölt megváltónk van. Nem. Vannak olyan vallások, akik olyanokban hisznek, és a vallásuk alapítóját, akik meg vannak halva. És eljárnak oda a sírjához, sírjukhoz, és ott körmenetek, meg sírás, és abban reménykednek, amit régen mondott, ahogy az az ember csinálta, és mit csinált. Nekünk nem ilyen üdvözítőnk, és ilyen főpapunk van, hanem ő él. Feltámad és él. Velünk van minden nap. Bíztat és bátorít bennünket. És így mondja Isten igéje, hogy a mennybe ment az Úr Jézus, de ott a mennyben is viseli a szegeknek a helyeit, a sebek helyeit, és ott a mennyben is ő a megöletett bárány. És ott a mennyben is ő él, mert úgy mondja a jelenések könyvében, hogy örökké él, többé meg nem hal. Nála vannak a halálnak és a pokolnak a kulcsai. Ő az élet fejedelme. És aki a mennybe ment, és aki a mennybe van, és aki a mennyből vissza fog jönni, érettünk a feltámadt hős, és kövessük őt, mert érdemes benne bízni, és vele szövetségre lépni. A harmadik dolog az, hogy kicsoda az Úr Jézus, nem csak a megöletett bárány, és nem csak a feltámadt hős, hanem a hitéletünk alapítója is. Mint aki a kezdet és a vég is egyben. Hát itt a fejedelem tulajdonképpen, ahogy írja Isten igéje, hogy ezt az Isten fejedelemmé tette, vagy fejedelemmé emelte jobbjával, ez azt is jelenti, hogy kiváló, ő a mintakép, ő az úttörő, ő a kezdet. Ő az, aki megalapította igazából a lelki életet. Igen, voltak külső szertartások, Isten elmondta, hogy hogy lehet hozzá közeledni, de az Úr Jézus Krisztus jött, és mindnyájunk számára ezt lehetővé tette. Hogy már nem csak a törvény cselekedeteiből, hogy már nem csak az emberi erőlködésből, szóval, elméletből lehessen követni az Istent, hanem lehessen nagyon gyakorlatiasan. És így ő a fejedelem, aki hív bennünket az ő követésére. Hogy higgyünk benne, és hogy éljünk neki. Ő az igazi fejedelem. Sok fejedelem volt, van, ugye az emberek közül, van, akit így is neveznek, hogy a fejedelem, vagy az elnök, és nagy emberek. Csinálnak sok mindent. De az Úr Jézus Krisztus a hit életünk alapítója. Ő a hit életünknek a fejedelme. És ezért rá kell figyelni. Hallgatni kell rá. Azért, hogy életünk legyen. Azért, hogy igazi erőnk legyen a hívő élet megélésére. Akkor rá kell figyelni. Hallgatok rá? Megalapította az én hitéletemet? Hiszek már benne, követem már őt? Mert ő ezt teszi. És igény szerint, testvéreim, még arról is szó van, hogy az Úr Jézus Krisztus a lelkünk megváltója. Ez a címer, hogy üdvözítő, ez ezt is jelenti, hogy a lelkünket megváltja. Teljes mértékben. Kiszabadít bennünket az ördög fogságából, kihoz bennünket a sötétség hatalmából, sziklára állítja lábunkat, és bevezet bennünket az ő szerelmes fiának az országába. Változás áll be az életünkbe, volt valahogy régen, de a régiek elmúltak. És most másképp van, ímé minden újjá lett. Az Úr Jézus Krisztus teszi ezt meg, senki nem tudja ezt elvégezni. Senki nem tudja megváltoztatni az embereket. Ő a lelkünk igazi megváltója. És elsősorban Isten a lelkünk iránt érdeklődik. Mert mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri? Nem használ semmit. Ha lelkében kárt vall az ilyen ember, akkor a legnagyobb veszteség a lelkében van. Lelki kárt szenved az ilyen ember. És a kárhozat éppen ezt fejezi ki. A pokol éppen ezt mutatja, hogy milyen nagy árat fizetett az Isten, és miért vesztenek el az emberek. Az Úr Jézus Krisztus tehát ő a lelkünk megváltója. Így mutatkozik be az Úr Jézus. Ő, aki a mennybe ment, testvéreim, így mutatkozik be nekünk. Nem volt ő soha kevesebb. Soha nem volt kisebb ezeknél a titulusoknál. Nem volt ő gyengébb. Ő mindig is erős Isten volt. Ő mindig hatalmas uralkodó. És ezek a titulusok, ezek az elnevezések, ahogy itt most be van mutatva, mindig is az ő birtokában voltak. És most újra és újra bemutatkozik nekünk, hogy most a mennybe menetel napján, ezen az ünnepen legyen újra előttem, hogy a kereszt nagyon fontos, de a feltámadás is. A nagypéntek és a húsvét, de ugyanakkor a mennybe menetel is. Azt mondja itt Péter akkor, amikor válaszol és prédikál, hogy ezt az Isten emelte jobbjával. Felemelte. Ti lenyomtátok. Ti megöltétek, de az Isten felemelte. Mindig is az Isten báránya volt, az Isten fia volt, mindig is az erős Isten volt. De ti úgy láttátok, hogy most a betegség férfi, a fájdalmak ismerője. Most ott van, de az Isten felemelte. És ajándékozott neki oly nevet, amely minden név fölött való, hogy az Jézus nevére minden térd meghajoljon, mennyeieké, földieké és föld alatt valóké. És minden nyelv vallja, hogy Jézus Úr az Isten dicsőségére. Vajon ott van-e az én szívemben ez a hitvallás? Kicsoda Jézus nekem? Mit jelent Jézus nekem? Jártam a Golgotán? Elfogadtam a feltámadás erejét? Hallgatom a fejedelemnek az utasításait? Átérzem igazán örömmel és felszabadultsággal, hogy ő megváltott, és az övé lehetek? Adott új életet? A hívő ember ezt teszi. Ilyen gondolatokkal és ilyen imádsággal van tele a szíve. Legyen a te szíved is, mindnyájunk szíve így. Ezekkel az igazságokkal, ezekkel a gondolatokkal tele. Tehát testvéreim, nézzük meg, hogy ez az Úr Jézus mit tesz. Mert sokszor ugye fejedelmekre, vagy vezető emberekre gondolunk, látunk, milyen nagy dolgokat mondanak, milyen nagy emberek, nagy pozíciójuk van, mégis nem tesznek semmit. Vagy nem sokat tesznek. De az Úr Jézus Krisztus mindent megtesz. Megtett, és most is tesz. Itt a földön még volt, nagyon sok mindent tett, de most a mennyből is nagyon sok feladatot végez el, és nézzük meg, hogy ő mit tesz. Hát az igény szerint elsősorban az Úr Jézus bűnbánatot ad. És ebben a korban, testvéremben az emberek szeretik a gyönyörnek ideig, óráig való élvezetét. Nagyon fontos, hogy lássuk azt, hogy az Isten, az Úr Jézus, az ő személyéből elsősorban az embereknek bűnbánatot akar adni. Így olvastuk itt az igében. Ezt az Isten fejedelemmel és megtartóvá emelte jobbjával, hogy adjon az Izraelnek bűnbánatot. Bűnbánat. Ebben benne van ugye a bűn is, meg a bánat is. Ebben benne van az is, hogy tudom, hogy vétkeztem, ismerem, mint ahogy Dávid mondta, hogy az én vétkem szüntelen előttem forog, de benne van az is, hogy te ellened vétkeztem. És fáj, és bánt, és ezzel a bűn bánattal megyek az Úr Jézushoz. Az embereknek szüksége lenne a szabadulásra, az embereknek szüksége lenne az örömre, a szabadulás örömére, a békességre, az áldásra, amit ad az Isten, és ő ad áldásokat biztos. De az első, amit ő mond, amit ő ad, amit ő cselekszik, az az, hogy bűnbánatot ad. És ez a kérdés, hadd hangozzék el most feléd, adhatott-e már neked az Isten bűnbánatot? Az alázatos léleknek, annak, aki keres, annak adhat az Isten bűnbánatot. Az bűnnek nevez mindent, ami úgy eszébe jut, vagy az Úr a szívére helyez. Az nem rejt el semmit, az nem takarja el az ő vétkét, hanem bevallja. Ez egy nagy áldás. Az Úr Jézus a mennybe ment, hogy adhasson bűnbánatot. És ő míg a földön volt, addig is bűnbánatot adott. És a mennybe ment, és azóta is adja a bűnbánatot. De adhatta-e nekem? olvastam Billy Graham testvér szolgálatából, azt mondja, ami neki nagyon úgy eszébe jut, egyszer, amikor nagyon sokan egy összejövetelen előre mentek, és aztán egy külön terembe visszamaradtak, és akkor kérdezte őket, hogy ki miért maradt vissza, és az egyik az, hogy nagyon sírva mondta, hogy ő nagyon érezte bűneinek a súlyát, a terhét, de ő nagyon izgul, hogy mi lesz, hogyha hazamegy, és mit mond a férje, mert a férje nagyon káromkodós, egy nagyon durva, egy nagyon szigorú ember, és mondja, és egyszer csak feláll egy férfi onnan a hátulról, és azt mondja neki, drágám, én is itt vagyok. És akkor előre jöttek, mind a ketten. Hát az Isten igéje. Nőnek és férfinak, keménynek és kedvesnek egyaránt tud adni bűnbánatot. Olyannak, aki a kocsmába jár, meg olyannak, aki a templomba jár. Pál apostolnak is, aki vallásos ember volt, és egyszerű halász embernek, olyanoknak, akik végezték a mindennapi szakmájukat, és nem voltak rossz emberek olyan szempontból, nem voltak züllött emberek, de mégis az Isten tud adni nekik bűnbánatot. És azt mondják, hogy mi követni fogjuk az Úr Jézus. Ezt teszi az Úr Jézus. Bűnbánat. Testvéreim, sajnos és szomorúan kell mondjam és mondjuk azt, hogy sajnos sokszor a hívő embert arról lehet felismerni, hogy már nincs bűnismerete, és már nincs bűnbánat az életében. Van vallásos szertartás, cselekedetek vannak, betanuljuk, megy magától, de már nem ismerem el bűneimet, és nem tudom megbánni az én bűneimet. Pedig a mennybe menetel napján az Úr Jézus Krisztus azt mondja, ő bűnbánatot akar adni. Bűnbánatot akar adni kinek? Itt úgy olvastuk, figyeltétek? Izraelnek akar adni bűnbánatot. Az Isten népének, a kiválasztottaknak, azoknak, akik odaadták az életüket az Isten számára, akik azt mondták, hogy mi hallgatunk rád, akármit mondasz. Mi hallgatunk rád, és cselekedni akarjuk parancsolataidat. Testvéreim, úgy gondolom, hogy mi is úgy vagyunk itt, mint lelki Izrael. Mint akik a megtérésünkkor fogadtuk azt, hogy Uram, téged akarlak követni. Mint olyanok, akik itt, mikor fehér ruhában álltunk a gyülekezet előtt, és megkérdezték tőlünk, hogy meddig akarod követni az Úr Jézust. Azt mondtuk, életünk végéig. És ígéretet tettünk. És az Isten azt mondja most nekem és nekünk, hogy az Úr Jézus elment a mennybe, ott van, és akarja adni a bűnbánatot. Adhatta? Van ilyen összetörés az életemben? Van ez a lelki szomjúság és vágy a szívemben? Ez az érzékenység a bűn iránt? Vagy ha van vallásom, járok az összevetelekre, annyira tetszik, szép énekek vannak, minden olyan jó, ha kell más, el kell fogadni az Isten ajándékát. A bűnbánatot. Itt kezdődik a hívő élet. És hogyha az előző bemutatkozásra gondolunk, hogy kicsoda az Úr Jézus, hát ő a keresztre ment. Hogy nekünk vannak bűneink, és van bűnbánatunk, a kereszthez lehet jönni. Az Úr Jézus Krisztus felvitte a keresztre a mi bűneinket. Nem kell mi cipeljük és vigyük magunkkal. Jöhetünk tehát hozzá, és fogadjuk el tőle az igazi bűnbánatot. De nem csak bűnbánatot ad az Úr Jézus, hanem a bűnöknek bocsánatát is. Ez össze van kötve. És így van az igazi megtapasztalásban, a megtérésben, vagy az újjászületésben, hogy ezek nincsenek elválasztva. Ad az Isten Izraelnek bűnbánatot, és bűnöknek bocsánatát. Nem csak valami olyan történik, na nézzük most el, úgy cseperjük a szőnyeg alá, nem történt semmi az életedbe, hagyjad, majd elrendezzük, majd valahogy megszabadítlak. Nem. Hanem tényleg bocsánatot akar adni Isten. És ez az igazi megtisztulás, amit tud adni az Úr Jézus. Nála van az igazi tisztulás. Ehhez egy erő kell, hogy megbocsássa a bűnt. Emlékeztek, amikor az Úr Jézustól kérdezték, hogy kicsoda ez? Hogy még ezt mondja, hogy meg vannak bocsátva te bűneid? És az Úr Jézus Krisztus akkor válaszol mindenkinek, hogy pedig megtudjátok, hogy az embernek, fiának van hatalma itt a földön a bűnöket megbocsátani. Hát a farizeusok és az írástudók a törvény megtartói, az ószövetségi nép tudta a bűnt, vitte az áldozatot, és a bűn csak el lett fedezve. Bele lett téve egy nagy gödörbe, mondjuk így, és elfették. Ennyi volt az egész. Az Úr Jézus Krisztus eljött, és levette azt a fedőt, és belenézett abba a bűnös gödörbe, sáros fertőbe, magára vette, hogy meg akarja azt a tisztítani, és tökéletesen újjá tudja tenni. Nem egy-két embernek az életét, nem egy elit társaságnak az életét, nem csak a 144 ezernek az életét, hanem mindazokét, akik hozzájárulnak. Hát azt mondja János apostol, hogyha megvalljuk bűneinket, akkor ő megtisztít minket minden hamisságtól, minden bűntől. Ezt adja az Úr Jézus. És az ő feltámadásának erejével kínálja ezt. Nem egy olyan valaki, aki meghalt, aki gyenge, nem. A feltámadt hős kínálja a bűnbocsánatot, a szabadulást, a megtisztulást, az új életet. De Isten nem akarja, hogy állandóan mindig csak a lelkiismeret furdalás, mindig csak a vádak alatt legyek, hogy jaj, vétkeztem, és várhatok-e még reggelig, hogy nyissanak a templomba, hogy vigyem az áldozatot? Várhatok-e még addig, hogy elmenjek egy Isten tiszteletre? El akarja venni ezt a lelkiismeret furdalást, és lehetővé teszi azt, hogy bármikor kiáltasz hozzá, bárhonnan, bármilyen lelki állapotból lehet kiáltani az Úr Jézushoz, és az Úr Jézus megváltoztatja az emberi szívet. Szeretném kérdezni újra, hogy az Úr Jézus adhatta neked ezt az ajándékot, a bűnbocsánatot? Ma este átveheted tőle. De nem csak a bűnbánatot és a bűnbocsánatot, hanem bizonságtevő életet akar adni. És itt ebben a szöveg környezetben, ahol olvastuk ugye a Cselekedetek könyvében, az apostolok bizonyságot tettek, bezárták őket a börtönbe, aztán előhívták onnan, és kérdezték így, kérdezték úgy, és akkor Péter olyan bátran válaszol, és bizonyságot tesz. Felelvén pedig Péter és az apostolok. Mi vagyunk néki bizonságai ezen beszédek felől. Mi vagyunk a bizonságai. Nem azt mondja csupán, hogy ezek a szavak, amiket Jézus mondott, hanem azt mondja, hogy mi vagyunk, a mi személyünk, a mi életünk bizonyítja. Bizonságtevő életre hív bennünket az Úr Jézus. Nem arra hív el bennünket, hogy rejtőzzünk el, hogy rejtsük véka alá a fényünket, hogy a só az maradjon a sótartóba, és hát ott nagyon jól meg lesz a többiekkel együtt, mert jól meg vagyunk itt, ugye? Nagyon jó nekünk a sótartóba. Nagyon jó. De azt mondja, hogy a só nem erre való. A világosság nem arra való, hogy elrejtsék, hanem hogy oda tegyék, és világítson is, és a só az ételbe, az emberek közé fogunk menni, és mitől fogják megtudni, meghallani, hogy igazán világosság, só, igazán megváltozott életem van. Hát a beszédemből, az életemből. Annyira örültem, hallottam, az egyik testvér mondta, a fiam megtért. Nagy fia van már, családot alapított, és az édesapa mindig aggódott, és nagyon bánkódott a fia miatt. Most nagy örömmel mondja, a fiam megtért. Imádkozok vele. Jár a törekvőkre, meg akar keresztelkedni, a gyülekezet tagja akar lenni, ahol a felesége tag, oda akar menni ő is. Örülök ennek. És azt mondja, hogy mások meglátták, és azt mondták, mi, hogy meg tud változni egy ember? Akik ismerték, közelről együtt dolgoztak. Azt mondták, hogy tud megváltozni egy ember? Nem is gondoltam, hogy ilyen nagy változás állhat be egy embernek az életébe. Bizonságtevő élet. Ahogy forgolódok, ahogy van az életemben, bizonságot tenni. Vajon bennem van ez a készség? Vajon bennem van ez a buzgóság? Az Úr ezt akarja adni, ő a mennybe ment, és ott van. És onnan akar bennünket bátorítani, itt a földön is bíztatott, de a mennyből is bíztat bennünket arra, hogy ne hallgassunk. Ne elégedjünk meg külső vallásossággal. Ne elégedjek meg azzal, voltam az imaházba. Ó, adakoztam is. Még dolgozni is voltam itt az udvaron, vagy amikor volt az imaház építkezés. hanem szükségem van arra, hogy Jézusról beszéljek, nem a vallásomról, nem a lelkészemről, nem az énekeinkről, bár ezeket is fel lehet használni, de Jézusról beszéljek, semmi másról. Olvastam Billy Graham testvérről, 1954-ben Angliában, Londonban tartott egy nagy evangelizálást, és akkor abban az időben nem 2-3 napra jöttek egy-egy városba, hanem hetekig, sőt még hónapokig is ott voltak, nagy sátort húztak fel, vagy nagy termeket béreltek, és akkor, amikor Londonban voltak, hát nagyon sokan eljöttek az összejövetelre, és a befejező alkalom a nagy stadionban volt, a londoni Wembley stadionon, 100 000 ember jött el az összejövetelre. És az akkori miniszterelnök, Winston Churchill, meghívta Billy Graham testvért ebédre, és mondott egy napot, hogy nagy szeretet, de már be volt fejezve az evangelizálás vasárnap este. És utána való napokban hívta meg, nem tudom, meg nap keddre, vagy nem tudom már pontosan, meghívja a miniszterelnök úr ebédre. És Billy Graham testvérnek akkor be volt programálva valami más. És azt mondta, hogy nem tudom elvállalni. És azok a riporterek, meg azok, akik ezt hallották, nem tudja, hogy elhiggyék. Hát egy ilyen nagy ember ez nem akar találkozni? Azt mondja, más feladatom van. És aztán alig telt el egy rövid idő, újra jött a hívás, hogyha akkor nem tud eljönni, akkor most, ma. El tudna jönni ma délelőtt, mert a miniszterelnök úr akar magával találkozni. Azt mondta a Billy Graham testvér, el tudok hozzá menni most. Hát nagy előkészület, riporterek kint, bement, azt mondja, fogadott a szobába, csak ketten voltunk. És azt mondja a miniszterelnök úr, hogy Graham tiszteletes úr, gratulálok, azt mondja. Gratulál. Ennyi embert, azt mondja, ha én lettem volna, meg Marilyn Monroe, a nagy színésznő, nem tudtunk volna ennyi embert összegyűjteni. Maga hogy tudta ezt csinálni? Azt mondja, az Úr Jézus Krisztus gyűjtötte ezeket az embereket össze. És az Úr Jézus Krisztus beszélt ezeknek az embereknek. És maga hol volt? Én az Úr Jézusban, azt mondja. Én az Úr Jézusban. És azt mondták, hogy 20 percnyi idejük van, hogy beszélgessenek. És akkor lényegében azt mondja a miniszterelnök úr Billy Graham testvérnek, hogy tessék akkor elmondani, hogy maga mit prédikált itt ebben a mi országunkban, a mi városunkban, ennyi héten kell. Mit tudott mondani az embereknek? Azt mondja, elővettem a Bibliámat, és elkezdtem mondani az evangéliumot. Amikor a 20 perc lejárt, jött a titkár, és azt mondta, hogy miniszterelnök úr, várja nem tudom milyen herceg, mert együtt kell, hogy ebédeljenek, itt már megérkezett. És csak annyit mondott a miniszterelnök úr, várja még. És akkor, ahogy kiment a titkár, akkor azt mondta Billy Graham testvérnek, folytassa. És az evangéliumot el tudta mondani a nagy híres miniszterelnök úrnak. De így történt ez elnökökkel, így történt ez egyszerű emberekkel. Mert ott volt benne ez a készség. Isten adta neki. És Isten használta őt. És azóta is használja. És a kérdés az, most, amikor az Úr Jézus elment, és ő már testileg nincs itt ezen a földön, hogy hirdesse az evangéliumot, tegyen bizonságot. Mi vagyunk az ő bizonságai, mi vagyunk az ő tanúi. Azt mondták az apostolok, mi bizonságai vagyunk ezen beszédeknek. Mi ezt el tudjuk mondani? Testvéreim, ha az Úr adott bűnbánatot és bűnbocsánatot, akkor bizonságot is adott az ajkunkra, a szívünkbe. És van miről beszélni. Van mit mondani. Jézusról, az örök életről, a megtérésről, a Biblia igazságokról, amit manapság a sárba tapósnak az emberek. Ha te hallgatsz ebben az időben, mondta régen, az Isten majd ad szabadulást valahogy. Így fogalmazott az Istennek egy embere. De te most azért vagy oda téve. És így van ez, testvéreim, azon a helyen, családban, munkahelyen, szomszédok között Isten emberei vagyunk. Készek vagyunk bizonyságot tenni? És aztán azzal fejezi be Péter, hogy Isten, az Úr Jézus azt is cselekszi, hogy betölt bennünket az ő szent lelkével. Nem csak bűnbánatot, meg bűnbocsánatot, meg bizonyságot ad, hanem betölt minket minden nap. Azt mondja, és így fejezi be Péter, hogy mi vagyunk néki bizonságai ezen beszédek felül, és a Szentlélek is, akit Isten adott azoknak, akik néki engednek, akik néki engedelmeskednek. De sokan úgy gondolják, hogy én nem tudom én miket csinálok, és akkor muszáj az Istennek adjon nekem szent lelket, szent lélek ajándékokat, és akkor minél többet figyelek az Úrra, akkor minél nagyobb ajándékokat ad nekem. Itt arról van szó, hogy az Isten ad szent lelket, betölt, de ha engedelmes vagyok. Ez a feltétele. Ez a feltétele. És Péter apostol most itt azt a híres mondását is elmondja, ami nagyon tanulságos. Istennek kell inkább engedni, hogy nem az embereknek. Ugye azt kérték a főpapok, na menjetek el, de legyetek csendbe. Ne szóljatok többet semmit. Itt vagytok, történt, ami történt, de nem mondjatok semmit. És Péter nem azt mondja, hogy na, majd meglátjuk, hanem megmondja nekik egyenesen, hogy mi Istennek fogunk engedelmeskedni, nem embereknek. Hát testvéreim, ezt az engedelmes lelkületet kéri tőlem az Úr. Mert hogyha lesz engedelmesség a szívemben, odaadás a Jóisten számára, odafigyelés az isteni igékre, akkor az Úr betölti az életemet. Hogy sokszor miért vagyok olyan gyenge? Miért vagyok olyan bölcstelen? Miért hibázok annyit? Hogy nem tudom kihasználni a lehetőségeket? A szólásra, a szolgálatra? Azért, mert nem töltheted be az Úr. Mert az Úr be akar tölteni. És sokszor úgy van, hogy másoknak adunk, és teszünk, és szolgálunk, de közben az Úr be akar minket tölteni, ha, és csak is akkor, ha engedelmeskedek neki. Ez a feltétel van. Sok nagy csodát végzett, és végez az Úr Jézus. Most a mennybe van, és azért kell imádkozzunk, hogy az engedelmesség lelkével támogasson, hogy be tudjon tölteni az ő lelkével. Ma is szükség van lélekkel betölt emberekre, akik Istenre mutatnak, akik nem emberekben bíznak, akik nem a divat szerint, nem a közvélemény szerint járnak, hanem az Isten akaratát követik. Ilyen ember vagyok én? Az Úr Jézus Krisztus bemutatkozik, és cselekedeteit is felkínálja. Azt mondja, ezeket a cselekedeteket a te életedben is akarom elvégezni. Elvégezte már? Adott új életet? Adott bizonságtevést? Adott engedelmes lelkületet? Ezt kéri el. Ezt várja el az életedből. Az életemből. Imádkozzunk, hogy Isten adhassa ezt nekünk. Amen. Magasztalunk téged azért, mert egy csodálatos otthont készítettél számunkra, és te ott vagy, és az egész mennyei sereg ünnepel, és imád téged, Köszönjük, Urunk, hogy nekünk is adtál a szívünkben örömöt, teljes meggyőződést, adtál új életet, a te drága lelkedet. Urunk, segíts, hogy hűségesek legyünk hozzád, és legyünk nagyon hálásak azért, amit tettél az életünkben, és segíts meg, Urunk, hogy bizonságtevő életet tudjunk élni, és egy engedelmes, odaadó életet tudjunk neked élni. Hallgass meg, és segíts erre az Úr Jézus nevében. Amen.
Amen.